Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Mindenható Istenünknek azt a szent ígéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, az ő szent lelkét segítségül kérve és várva. A Királyok első könyvéből olvasom. Hallgassuk alázatos szívvel a Királyok első könyvének 19. fejezetéből az első 8 verset. Amikor Ahab elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel, úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beer-Sebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekedje bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a rekedje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Eddig mindenható Istenünk írott ígéje. Elég most már. Lehet ez az imádság egy rákos beteg imádsága, akit meggyötört a kezelés, meggyötört a fájdalom. Elég most már. Elég most már. Lehet ez egy vad, lázadó, 17 éves tinédzser imádsága, aki úgy érzi, hogy ezen az egész világon nincsen senki, aki egy kicsit is megérteni őt. Nincsen senki, aki egy kicsit is aggódna érte, akinek ő egy kicsit is fontos lenne. Elég most már. Elég most már. Elég most már, Uram. Lehet ez egy nagyon, nagyon megöregedett ember imádsága, aki elérte azt, megkapta azt az áldást, amit Ábrahámról mond az íge, betelt az élettel. És elégedetten, hálával, csendben mondja: Uram, most már elég. Ha akarod, mehetünk. De kedves testvérek, ez az imádság itt a proféták profétájának, Illésnek imádsága. Elég most már, Uram! Az elmúlt igehirdetések során nem győztem idézni Jakab levelének 5. fejezetét Illéssel kapcsolatba, ahol azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Kedves testvérek, hogyha eddig nem hittük volna, most már talán elhisszük. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Ő egyike azoknak, akiknek esetében igenis beteljesül az ézsaiási megfigyelés, mert ez nem profécia még. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Szeretett testvéreim, az igét magyarázókat és olvasókat nagyon-nagyon meg szokta kavarni ez a történet itt. Mi történt? Alig néhány perccel ezelőtt, alig néhány verssel ezelőtt olvashattunk a hatalmas, óriási isteni ítéletről Kármel hegyén, amikor Illésnek csak egy kicsi imádságára tűz szállt le az égből. A tűz felemésztette nem csak az áldozatot, de az oltár köveit, még a körülötte lévő vizet is, amit Illés szándékosan öntetett arra az oltára, még azt is úgy felnyalta, mint egy éhes macska a tejet, eltűnt minden. Alig néhány verssel ezelőtt olvashattunk Illésről, az imádság hőséről. Mi történt? Mi történt ezzel az emberrel? Küldenek hozzá egy királyi követet. Egy követet. Ő eddig nem félt a király színe előtt sem. Megfenyegetik, ő pedig rohan. Vannak néhányan, akik azt javasolják, hogy ezt a történetet ezt egyszerűen ki kell venni a Bibliának ebből a helyéből. Tegyük a 17. fejezet elé, és akkor már is van egy Illés előtörténetünk, ő már nem csak úgy a semmiből toppan föl, de akkor úgy meg is lehet magyarázni, hogy egy gyenge emberből lám milyen hatalmas prófétát csinált az Úr. Szép lenne, nem? Szép, és talán túl olcsó is. Kedves testvérek, ezzel a történettel nekünk itt kell valamit kezdeni. Ez az az Illés, akiről az összes eddig ige hirdetés szólt. Aki nem félt királyok előtt, akit csoda kísért csoda után, és most szalad az életéért. Kedves testvérek, ebben az összefüggésben nem áll ő egyedül. Istennek kicsi és nagy szolgái időnként mondták ki ugyanezt. Vedd el az én életemet, elég. Állt így Isten előtt Jónás. A proféták közt talán kicsinek tekintjük őt. De mit szóljunk egy Jeremiáshoz? Mit szóljunk egy Mózeshez? Mit szóljunk az élete tisztaságáról híres Jobhoz? Szolgálatuk egy pontján, életük egy pontján, ők mind-mind ezzel az imádsággal borultak Isten elé, hogy elég. Inkább vedd el az életemet, az jó mindkettőnknek. Elég. Kedves testvérek, Isten szolgája áll előttünk itt Illés képében. Isten kiégett, megfáradt szolgája. Isten megértett, megerősített szolgája. És Isten útra hívott szolgája. Elég most már, Uram. Hogy miért mondhatja ezt a proféta, na erre nézve, elméletek és magyarázati lehetőségek csak úgy nyüzsögnek a keresztény teológia történetében. Én szeretnék onnan indulni, amit Illés maga mond. Elég most már, Uram, fedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Kik ezek az elődök, akiknél hirtelen Illés egyáltalán nem találja magát jobbnak? Az Ószövetség nyelvén a bűnvallással kapcsolatban találunk egy ehhez nagyon hasonló formulát. Amikor akár a nép, akár az egyes ember odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Uram, mert nem vagyok jobb atyáimnál, vagy nem vagyunk jobbak atyáinknál. Ez egy általános értelmű bűnvallás. Istenünk, az előttünk járó generációk, te ellenedre éltek, újra és újra hátat fordítottak nektek, áthattad őket, ahogy akartad, hála nem jött ki a szívükön, és most meg kell vallanunk, mi is pont ilyenek vagyunk. De itt nem ez hangzik el? Illés nem az atyáira utal, hanem az elődeire. A Héberben is komoly különbség van itt a szavak között. Ennek a mondatnak leginkább úgy van értelme, hogyha az Illés előtt járó prófétákra gondolunk. Illés végig gondolja, kiket küldött Isten eddig ő előtte. Ehhez a néphez, szóljon ezeknek a szívéhez, és mi lett az eredmény? Illés úgy tekint az elődeire, mint bukott prófétákra. Hogyha az ő szavukra valóban tartós megtérés lett volna, akkor most én nem lennék itt. Ha az ő szavukra valóban tartós megújulás lett volna, akkor nem kellene nekünk újra meg újra ugyanazok ellen, a bálványok ellen küzdenünk, ugyanazt a hamisságot üldöznünk, ugyanabból a csapdából kihúzni újra meg újra ugyanannak a népnek a lábát. Az előttem járó proféták tartósan semmiféle változást nem hagytak maguk után ennek a kemény szívű népnek az életében. És Istenem, én sem. Én sem. Amikor Aháb elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megöltek karddal, Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel, úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Ez az az üzenet, ami megfutamítja a prófétát. Aháb hazamegy. Elmondja a feleségének mindazt, amit látott, csak egy dolgot nem csinál. Nem áll ki az igaz Isten mellett. Kedves testvérek, Aháb nem változott. Aháb maradt az a gyáva, gerinctelen féreg, aki mindig is volt. Hiába a hatalmas csoda Kármelhegyén, hiába a szemmel láttára az égből lecsapó tűz. Talán jobban félt a felesége szeméből kicsapó villámoktól, mint az Isten egéből lecsapó tűztől. Nem áll ő ki Isten mellett. Megtehetné, de nem teszi. Kedves testvérek, ugye tudjuk, időnként ez pontosan a feleségünk, a férjünk, a gyerekeink előtt a legnehezebb. Aháb nem változott. Hát Jézabel. Jézabel visszatért oda, ahol minden indult. Az Úr prófétáit szisztematikusan üldözte és lemészároltatta. Megint viszonyul ehhez. Illés, holnap ilyenkorra esküszöm az én összes Istenemre. Megöletlek. Jézabel sem változott. Ahab és Jézabel királyként és királynőként, ez a két ember az, aki felelőssé tehető azért, hogy Izrael népét ennyire mélyen bele csalogatta, vezette, bele kényszerítette ebbe a mocskos bálványkultuszba. És egyikük sem változott semmit. Sok mindent csinálhatott Illés. Kedves testvérek, ha neki kellett volna itt ezen a ponton lelkészi beszámolót adni, rengeteg mindent írhatott volna ebbe a beszámolóba, amit én nagy irítséggel olvastam volna. Mindazokat a csodákat, kicsi és nagy csodák, látványos és kevésbé látványos csodák, de hatalmas csodák. 3,5, majdnem 4 év kemény munkája, számlálatlan imádsága. És mi változik? Semmi. Ez az a pont, ahol Illés belül már összeroskad. Na, a lába még viszi. Annál gyorsabban viszi, mennél mélyebbre roskad belül. Ennél messzebbre ettől az egésztől. A szolgáját ott hagyja a lehető legdélebbi ponton Júdában, a lehető legmesszebb, ahová csak kerülhet Jézabeltől és Aháptól. Ezek után ő maga már egyedül beveszi magát a pusztába. Elmondja, elsóhajtja ezt az imádságot. Na, elég most már, Uram. Én ugyanúgy megbuktam, mint az összes többi előttem. Nem az számít, hogy mennyi mindent csinálok. Nem az számít, hogy majd kiteszem a szívemet. Nem az számít, hogy az egész életem a te szolgálatodról szól. Csinálhatok, amit akarok, nem ér semmit. Semmi sem változik. Semmi! Elég. Vedd el az én életemet, jó? Jobb az úgy nekem is. Neked is. Szeretett testvéreim, elég most már. Illés imádsága ez. Időnként az enyém, talán az önöké. Elég. Én a szívemet, lelkemet teszem abba a szolgálatba, amit csinálok. Én minden mást félreteszek, amit csak félre lehet tenni. Még azt is, amit nem lehetne szabad. És mi az eredmény? De most úgy komolyan. Semmi. Semmi. Senki nem változik. Semmi nem változik. Elég most már, Uram. Ezzel az imádsággal alszik el Isten megfáradt, kiégett prófétája. Egyszer csak egy angyal rázza meg őt. Kelj föl, egyél. Szeretett testvéreim, mit csinál Isten ezzel az emberrel? Legmegdöbbentőbb látni azt, hogy mit nem csinál. Itt nem rója meg, nem ítéli meg, még fel sem ébreszti. Nemes egyszerűséggel hagyja aludni. Ezek után küld egy angyalt. Ébreszt föl, ennie kell. Jön az angyal, felkelti őt, Illés meg sem lepődik különösebben. De talál egy frissen sült lángost, ahogy az új fordítás fordítja, egy korsó vízzel ott a puszta közepén. Megeszi, megissza, visszafeszik aludni, és Isten hagyja. Kedves testvérek, ez a szolga nem csak kiégett, üres és fáradt, de Istentől nagyon szeretett, és fáradtságában nagyon megértett szolga. A zsidókhoz írt levél olyan gyönyörűen tesz bizonyságot, ami Urunk Jézus Krisztustól. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, bűn nélkül. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ami Urunk Jézus Krisztusban nem olyan Urunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Szeretett testvéreim, az Ószövetség Istene mondja róla, bárki, amit akar, az ugyanaz az Isten, akit az Úr Jézus Krisztus megtestesített közöttünk. Ez az Isten nem kemény szívű, és nem utasítja el ezt a prófétát. Az Úr Jézus Krisztus maga is ismerte a test halálos fáradtságát, és maga is ismerte mindazt, amin ez a próféta itt átmegy. Ismerte mindazt, amin mi, Istennek elfáradt, kiégett szolgái átmegyünk időnként. Ő maga átment rajta. Hogy ne tudna megindulni hát a mi erőtlenségeinken? Látjuk ezt a gyengétséget ott a kusztában? Jönnek az angyalok, és hagyják őt pihenni. Hagyják őt enni. Gondoskodnak róla. Illés most csak fáradt. Illés most megijedt. De egyedül nincs. Szemetszúró, de annál kevésbé szemetszúró, szeretett testvéreim, akkora angyali jövés-menés van ott ebben a pusztában, hogy csoda, hogy Illés egyáltalán aludni tud. Illés nincs egyedül. Megint a zsidókhoz írt levelet hadd idézzem, amely egy Mózesnek tett ígéretet, később az Ószövetségben megint megismételt ígéretet idéz. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Szeretett testvéreim, egy valaki volt, akit Jézus elhagyott. akit Isten elhagyott. Elszóltam magam. Jézus az. Amikor ott a kereszten, utolsó szavai között felnyög és ezt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Na őt Isten elhagyta. Őt Isten totálisan magára hagyta. Kegyetlenül, igazságtalanul, azért, hogy minket kegyesen, de ugyancsak igazságtalanul. Soha ne kelljen egyedül hagynia. Őt egyedül hagyta, hogy minket soha ne kelljen. Rajta büntette meg a mi bűneinket, hogy rajtunk ne kelljen. Szeretett testvérek, úgy vagyunk mi egyedül itt, mint ahogy egy észak-amerikai indián törzs 13 éves fiatal férfiai. Olyan beavatási szertartás volt ez. 13 éves korukig egészen közel az anya óvó, gondoskodó szeretetétől körülvéve nevelték őket. Aztán, hogy egy kis bátorságot oltsanak belénk, a 13. születésnapjuk éjszakáját úgy töltötték, hogy az estén a falu férfiai immár, na nem gyengéd anyai kezek, a falu férfiai elvitték az erdőbe, ahol bekötötték a szemét, és még beljebb vitték. Egészen az erdő legsötétebb részébe. Ezek után levették a szeméről a kötést, és ott hagyták. Az egész éjszakát egyedül kellett eltölteniük. Ott az erdőben. El tudjuk képzelni minden kis neszre, az ember medvére, farkasra gondol. Minden szél valami veszélynek a hangját hozhatja. És nagy nehezen, kínosan eltelik ez a szörnyű éjszaka, és amikor felkel a nap, a felkelő nappal a hátában megjelenik a gyermek apja, mosolyogva, és jön érte. Na, amit ez a 13 éves gyermek még nem, majd csak sokkal később, amikor maga is apa lesz, tud meg, az, hogy az apja nem érte jött. Soha nem jött érte. A gyermeket a falu vezetői egy olyan helyre vezették, amit az apa őrzött az egész éjszakán át. Az apa úgy töltötte az éjszakát, kezében íjjal, nyillal a húron, a fiú ott van lőtávolon belül, bármilyen veszély is fenyegesse azt a gyermeket, kész volt lőni. Ezt a fiú később majd megtudta. Szeretett testvéreim, nekünk szól Isten igéje. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Isten megértett szolgája, itt azonban egy elhívást kap. Amikor másodjára ébreszti az angyal, amikor másodjára hoz neki ételt, italt, akkor adja neki ezt a parancsot. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel Isten hegyéig, a Hórebig. Ez egy körülbelül 480 kilométeres séta. Kedves testvérek, hogy Isten mennyire tudja és ismeri ezt a szolgát, az azt is mutatja, hogy pontosan tudja, mennyi ereje van. És pontosan tudja, az elhívás, ami itt neki ad, meghaladja az ő erejét. Szeretett testvéreim, jó látni, hogy Isten nem árul nekünk zsákba macskát, nem próbálja meg udvariassággal leplezni a valóságot. Szelíden, de annyira nyíltan beszél itt az angyal vele. Olyan útra hívlak, amit te a saját erődből nem tudsz bejárni. Amikor Illés elmegy, a Biblia teljesen egyértelművé teszi. Annak az Istentől kapott ételnek a csodálatos erejével, nem a saját erejével járta be ezt az utat. De bejárta. Kedves testvérek, mindannyiunknak szól ez az ige. Svájci magyar nyelvű protestánsok. Erőtökön felül való út áll előttetek. Mit jelent ez? Ezt jelenti, hogy abban a pillanatban elbogunk rajta, amint a saját erőnkből vágunk neki. Próbáljuk meg saját lehetőségeinkből, és a legelső lépésnél elbukunk. Kedves testvérek, ami ránk vár, van egy évünk, valami többé-kevésbé kielégítő anyagi megoldást találni szövetségünk hét gyülekezete számára. Ami ránk vár, van egy évünk, olyan erős gyülekezeti hálót, struktúrát, épületet felépíteni, hogy innen kezdve jöhessenek, mehessenek lelkészek és helyettesek és kóborige hirdetők és vandorige hirdetők és itt beszolgálók és ott beszolgálók, ha idáig jut a helyzet, és a gyülekezet mégis álljon. Álljon szilárdan, álljon stabilan. Van egy évünk. Mondom még egyszer Isten igéjével, erőnk felett álló út, erőnk felett való út áll előttünk. A kérdés az, mi mivel táplálkozunk. A kérdés az, ismerjük-e Isten erejének erőforrásait, mint ahogy ott Illésnek nyilvánvaló volt és egyértelmű, egyél, ezzel az étellel Isten téged meg akar erősíteni mindarra, ami rád vár. De tudjál róla, vagy ez az étel erősít meg, vagy semmi. Tudjál róla, svájci magyar protestáns gyülekezetek, tudjatok róla. Vagy a mindenható Isten ereje visz minket végig ezen az úton, vagy nem megyünk rajta végig. Ez ilyen nagyon egyszerű. Erőn felül való út áll előtted. De Illés elment. Belevágott és végigjárta. És megérkezett a Hórebhez. Izrael egyik szent hegyéhez, amihez inkább az Istennel való bensőséges találkozások, mint óriási, hatalmas, viharos, tüzes kijelentések tartoznak. A Hóreb lábánál hívta el Isten Mózest az égő csipkebokorban. A Hóreb tetejére hívta föl Isten Mózest, csak őt egyedül, amikor a 10 parancsolatot adta neki. És látjuk majd, mert hogyha az Úr is úgy akarja, élünk, és élünk. Folytatjuk majd Illés történetének olvasását és magyarázatát. Valami egészen különös és személyes találkozást készít itt a mindenható Isten Illéssel. Kedves testvérek, erőnkön felül való út áll előttünk. De olyan út, amit hogyha végigjárunk, Istenhez közelebb visz bennünk. Talán közelebb, mint valaha voltunk. Szeretett testvéreim! Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Tegye meg a mindenható Isten ezt. Önnel és velem. Amen.